A 2020-as esztendő első napjának reggelén nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, énekeljük a 90. Zsoltárunk első verszakát ezen a mai Isten tiszteletünk kezdetén. Hajtsuk meg most fejünket, és álljunk oda alázatos, őszinte szívvel a mi Teremtő Istenünk elé. Mindenható Úrunk, drága mennyei Atyánk, eléd hozzuk az elmúlt esztendőnket, letesszük eléd annak minden sikerét, örömét, a boldog pillanatokat, az elért eredményeket, mindazokat, amelyekért hálásak lehetünk neked. De most itt ki magában is eléd hozza az elmúlt évnek a kudarcait, bukásait, azokat a pillanatokat, azokat a történeteket, amelyeket legszívesebben talán kitörölnénk az elmúlt év krónikájából, amelyet meg nem történté szeretnénk tenni, ám mégis ezek is ott vannak, ezek is valóságos pillanatok, történetek, és ezeket letesszük eléd, Atyánk. Bánjuk őket, bánjuk azokat a szavakat, amelyekkel bántottunk, bánjuk azokat a tetteket, amelyekkel sebeket osztottunk, bánjuk a mulasztásainkat, és bánjuk azokat a gondolatokat, amelyeket dédelgetünk a szívünk mélyén, azokat a titkos, bűnös vágyakat, amelyek minket, aztán a kapcsolatainkat is megmérgezik, elpusztítják. Kérünk téged, Atyánk, ha tudjunk tiszta lappal kezdeni, és ne azért, mert egy új év kezdődik el, ne csak valami egyszerű hurrá optimizmus legyen rajtunk most úrrá, hanem azért tudjunk tiszta lappal kezdeni, mert Jézus Krisztus mindazért, amit a 2019-es évben tettünk, ő már eleget tett. Felvitte magával a keresztre, vállalta értünk a halált is. Attól, hogy tudjunk az ő áldozatára nézni, és így letenni eléd az elmúlt évünket, és kérni tőled kegyelmet, erőt, bátorítást a következő év kihívásaihoz. Így imádkozunk együtt is, közösen a Zsoltáros szavaival. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, most pedig én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek az ő megbocsátó, bűnöket eltörlő kegyelmét, amelyről Pál apostol így tesz bizonyságot az efezusi levélben, mert kegyelemből van üdvösségetek, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, foglaljuk el most helyeinket, és keressük ki a 445. számú énekünket, és énekeljük annak első 3. és 6. verszakait.
Thank you.
Helyünkön maradva fohászkodjunk. Mi Isten tiszteletünk és új esztendünk megáldása, megszentelése jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hallgassuk meg most Isten igéjét, amint szól hozzánk az 50. Zsoltárból, annak első versétől az utolsó verséig, helyünkön maradva, figyelmes szívvel hallgassuk Isten igéjét.
Ászáv Zsoltára. A hatalmas Isten az Úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. Hívja az eget odafent és a földet, mert ítélni akarja a népet. Gyűjjetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. Hallgass népem, most én beszélek. Izrael, most téged intelek. Isten, a te Istened vagyok én. Nem fedlek meg véráldozataidért, s nem állandóan előttem levő égő áldozatokért, de nem fogadok el házadból bikát, sem ablakaidból bakokat. Hiszen az enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerek a hegyek minden madarát, enyém a mező, a vadja is. Hát, ha éhezem, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Eszem-e a bikák húsát, iszom-e a bakok vérét, hálaadásodat áldozd az Istennek, és teljesítsd felségednek tett fogadalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, és te dicsősítesz engem. A bűnösnek pedig azt mondja az Isten, hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, és szádra venni szövetségemet, hiszen te gyűlölöd a feddést, és elveted az igémet. Ha tolvajt látsz, vele cimborálsz. Ha paráznákkal tartasz, szádból gonosz beszéd jön ki. Nyelved csalárdságot szól. Ahol csak vagy, testvéred ellen beszélsz, atyát, fiád is bemocskolod. Ilyeneket csinálsz, és én hallgassalak. Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te. Megfedlek, és mindezt szemedre vetem. Értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztek Istenről, különben elragad menthetetlenül. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását.
Hajtsuk meg most helyünkön maradva fejünket, és így imádkozzunk a mi Istenünkhöz. Mindenható Atyánk, olyan jó hallani a te igédet, azt, hogy te szólsz hozzánk, hogy neked szavad, üzeneted van még felénk, hogy úgy indulhatunk neki ennek az évnek, hogy rád figyelünk, kérünk téged, hogy készíts most erre az odafigyelésre, odaszánásra, add, hogy félre tudjunk tenni mindent, emlékeket, vágyakat, kívánságokat, terveket, amelyek erre az évre vonatkoznak, hogy most tényleg megálljunk előtted, és arra figyeljünk, hogy neked milyen üzeneted van velünk szemben, ami számunkra. Így kérünk, hogy áld meg az ige hirdetését, az ige hallgatását, azt, hogy értsük és odafigyeljünk a te szavadra, és mindez megváltoztasson bennünket, és így tegye áldottá azt az esztendőt, amelyet ma kezdünk el. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Most pedig, kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére, énekeljük a 172. énekünket. Kedves testvére, kedves gyülekezet, hallgassátok meg most Istennek azt az igéjét, amely alapján az ő lelkét segítségül hívva szólni kívánok közöttetek. Az előbb felolvasott 50. Zsoltárt, az egész Zsoltárt figyelembe véve szeretnék néhány verset kiemelni belőle. Az elsőt, másodikat, harmadikat, a hetediket, a 21. és 22. 23. verseket. Így szól hozzánk Isten igéje. A hatalmas Isten, az Úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Hallgass népem, most én beszélek. Izrael, most téged intelek. Isten, a te Istened vagyok én. Azt hiszed, hogy én is olyan vagyok, mint te? Megfeddelek, és mindezt szemedre vetem. Értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztek Istenről, különben elragad menthetetlenül. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. És aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Ámen. Foglaljuk el helyeinket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, sok mindennel lehet elkezdeni egy új esztendőt, egy új évet sokféle rítussal, szokással lehet beindítani. Ugye nagyon sokan közülünk különféle fogadalmakat tesznek, fogadkoznak, hogy valami megváltozik az életükben, valamit elhagynak, vagy éppen valamit elkezdenek. Most nem kérdezem meg, hogy ki az, aki tett ilyen fogadalmat idén, vagy valaha életében. Bevallom őszintén, néha fiatalabb koromban volt olyan, hogy én megfogadtam, hogy elkezdek kőkeményen edzeni, és minden nap nem tudom hány fekvőtámaszt csinálok. Hát január végéig általában nem bírtam ezzel a fogadalommal. Még kicsit túl sokat akartam marni egyszerre, túl nagy lépés volt ez nekem. Éppen ezért nagyon gyakran az új év, ha nem is január 1-én, de egy-két héttel később sokak számára kétségbeesést szokta elhozni, hogy mi jöhet még. Hát nem volt elég mindaz, ami 2019-ben volt, mit tartogathat a számunkra ez az újabb esztendő. Annyi minden rossz történt velünk tavaly, hogy ki tudja, hogy mi lesz idén. Olyan sok ember van, aki remény nélkül kezdi el az új évet, remény nélkül indul neki. Pedig milyen nagyszerű lenne, ha a jövőre gondolva mindannyian elsősorban a reményt éreznénk a szívünk mélyén, és azzal tudnánk neki indulni ennek az évnek. És milyen nagyszerű, hogy ez a Zsoltár azzal kezdődik, hogy hallgass, hallgass. Itt az ideje, hogy végre elnémulj, és figyelj arra, aki szólni kíván hozzád. Arról az a legfontosabb üzenete ugye ennek a Zsoltárnak, hogy ezt az új évet is kezdjük el Istennek a szavával. Figyeljünk arra, hogy ő mit akar mondani nekünk. Így az év elején tudatosítsuk, amit olyan gyönyörűen megfogalmaz ugye a Zsoltáros, hogy jön a mi Istenünk, és nem hallgat. Ő közeledik hozzánk, ide akar jönni, itt most ebben a templomban is jelen akar lenni, közeledni akar a ti életetekhez, az én életemhez, mindannyiunkhoz, és nem akar hallgatni. Mikor máskor, ha nem az új esztendő első napján, engedjük végre őt szóhoz jutni, hogy elmondhassa, hogy mit is akar nekünk üzenni, hogy mit szeretne, hogy változzon a mi életünkben 2020-ban. És milyen érdekes, ugye, nem kevesebbel kezdi el a Zsoltáros, azt mondja, hogy hívja az Úr a földet napkelettől napnyugatig. Azt gondoltuk egy pillanatra, hogy lehet, hogy nekünk személyesen nem fog mondani Isten semmit, nincsen üzenete. Hát a Zsoltáros rögtön leszögezi az elején, hogy Isten mindenkihez szól. Mindenkinek személyre szabott üzenete van, közeledik, meg akar szólítani bennünket. És ami egy pillanatra talán rémisztő lehet, ítéletet tart. Ez a Zsoltár, amit itt hallhattunk, arról szól, hogy a hozzánk közeledő mindenható Isten mérleget készít a mi életünkről. Ugye szeretünk mi a saját életünkről mérleget készíteni. Az olyan kényelmes, az olyan nyugodt és békés. Egy forró kakaó vagy tea mellett leülünk így december végén, és végig gondoljuk, hogy mi minden történt velünk, milyen nagyszerű dolgokat csináltunk, mennyien lehetnek hálásak nekünk. Hát ez kicsit másképp zajlik, amikor a mindenható Isten jön el, hogy mérleget készítsen a mi életünkről. El akar minket gondolkodtatni azzal kapcsolatban, hogy mit is csinálunk, hogy hogyan élünk, hogy kik is vagyunk mi tulajdonképpen, milyenek voltunk az elmúlt évben, és hogy milyeneknek kellene lennünk így ebben az új esztendőben, mert neki bizony szava és terve van velünk kapcsolatban. És hát lássuk akkor ezt a 2020-as programot, a hozzánk közeledő Isten üzenetét, amelyet szeretne a lelkünkkel kapcsolatosan, hogyha mi komolyan vennénk. Nagyon érdekes, hogyha figyelemmel hallgattuk a Zsoltárt, akkor az jött elénk, hogy kétféle csoportot szólít meg itt a Zsoltárban a mindenható Isten. Nagyon érdekes, hogy a Szentírásban gyakran jelenik meg ez a kettősség, hogy egyszerre tartja szem előtt két nagyon különböző csoportot a Szentírás. Például ugye azt látjuk Jézus működésében, hogy egyszerre beszél a farizeusokhoz, ezekhez a nagyon is hívő, komoly, vallásos emberekhez, és nem azt mondja nekik, hogy jó, jól van, kedves, drága farizeusok, jól csináltátok, csak így tovább, hanem elég komoly ítéletet, dorgálást mond nekik, és egyszerre beszél azokhoz az emberekhez, akiknek az élete romokban hever, akik hát finoman szólva távol vannak a templomtól, akik akár prostituáltak, korrupt, bűnözők, a bűnösök, ahogyan azt maga Jézus is és a kortársai leírják róluk, és nekik is nagyon sokat beszél. És van, hogy egy történeten belül látjuk ugyanennek a feszültségét. A legszebben elénk adja ennek az egésznek a feszültségét, ugye a tékozló fiú története, ahol látjuk a kisebbik gyermeket, az elveszett, a tékozló fiút, aki a bűnös klasszikus példája. Tönkreteszi az életét, mindenkit megbánt, mindenkit magára haragít, borzalmas életet folytat, az igazi akasztófára való ember. És ott van az idősebb testvér, a jó fiú, a kedves bátyja, aki egész életében dolgozik, mindig, mint a gyerek. És Jézus mindkettőről beszél, mindkettőnek azt mondja, hogy valamit bizony a szívetek mélyén változtatni kell ahhoz, hogy a ti szerető atyátokkal a legbensőségesebb, legmélyebb kapcsolatban lehessetek, hogy arra a lakomára, amelyet ők rendeznektek, be tudjatok menni. És ugyanezt látjuk Pál apostolnál, ugye, aki a görögöknek, a hitetlen pogány görögöknek és a hívő zsidóknak beszél. Van, hogy egy levélen belül egyszerre különböző üzenetet, de mégis ugyanazt az evangéliumot bontja ki. Ezért lényeges, hogy megnézzük, hogy itt a Zsoltáros hogyan közelít. Ugye az első felében a Zsoltárnak Isten népéhez szól Isten. Őket hívja, akik vele járnak. Mondhatjuk nyugodtan az egyházat, a keresztényeket hívja Isten, őket szólítja meg, és nagyon személyesre veszi ezt a hangot. Ugye egészen megrendítő, hogy Isten megszólal, így az új év elején nekünk is, az ő keresztény hívő gyermekeinek azt mondja, hogy Isten a te Istened vagyok én, mint hogyha egy, talán sántít a kép, de mint hogyha egy ilyen lelki kaputelefonon csöngetne hozzánk Isten, és elsőre talán recseg a hang, és nem értjük, hogy kiről van szó, és ő még egyszer biztosít róla, hogy a te Istened vagyok. Nézz rám, hallgass meg, figyelj oda rám, és tedd fel magadnak a kérdést, hogy tényleg ilyen személyes kapcsolatban vagy Istennel? Ő tényleg a te Istened, vagy csak valami távoli, ködös, világban létező, személytelen valaki, vagy tényleg a te személyes Istened? Mert ha így gondoljuk, ha tényleg személyes az Istenünk, akkor gondoljuk végig a következő sorokat, amelyeket elmond itt a Zsoltárban. Nagyon érdekes, ugye, hogy felsorolja a kegyes hívő embernek a hitéletének bizonyos jellemzőit. Azt mondja, hogy nagyon jó, hogy áldozatokat mutattok be nekem. Ugye távol áll tőlünk ez a világ, az áldozatok, a bakok meg birkák feláldozása, de itt arról van szó, hogy a hívő embernek az Istennel szembeni cselekedeteit hozza elő, hogy olyan gyakran mi is szeretünk Istennek adni az életünkből időt, hogy eljövök a templomba, pénzt, hogy például a persejbe vagy az egyház fenntartó járulékba fizetek be. Sok-sok áldozatot hozunk a mi életünkben Istennel szemben. És nem gondolnánk azt, hogy legalábbis talán meglepő elsőre, hogy Istennek mi a válasza erre. Azt mondja, hogy nem feddelek meg a véres áldozataidért, sem az állandóan előttem lévő égő áldozataidért. Miért kellene megfeddenie? Azért, mert mi áldozatokat hozunk el. De mégis így folytatja, de nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat. Miért nem fogadja el Isten az áldozatot? Nem arról van szó, hogy nem kedvesek neki azok, amiket mi teszünk, áldozatokat hozunk, hanem csak tudatosítja velünk így az év elején, hogy értsétek meg, hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ne gondoljátok azt, hogy bármit feláldoztok nekem, akkor azzal valamiféle szükségemet kielégítitek. Nem arról van szó, hogy Istennek szüksége lenne ránk. Furcsa ezt kimondani, ugye, főleg lelkészként nagyon nehéz ezt gyakran kimondani, hogy ott kísért minket az ördög, akik a gyülekezetben minél többet és többet szolgálunk, hogy azt suttogja mindig a fülünkbe, hogy Istennek szüksége van rád, nélküled nem működne. Ha te nem teszed bele, akkor ő is kénytelen elfogadni azt, hogy itt nem működnek a dolgok. És azt mondja Isten, hogy én bizony nem kérek a te prédikációdból, nem kérek a te presbiteri szolgálataidból, nem fogadom el az egyház fenntartói járulékodat, ha ilyen szívvel adod azt nekem, ha tényleg azt gondolod, hogy Istennek erre szüksége van, hogy te valamit majd fizetsz neki, valami olyat adsz neki, amivel lekötelezed őt, amivel majd utána később jöhetsz, hogy ó, hát Uram, én ezt meg ezt tettem, én ezt meg ezt adtam neked, ilyen áldozatokat hoztam az életemben, akkor mégis hol van a te áldásod? Mi a te válaszod mindenre? Azt mondja, hogy értsd meg végre, ebben a világban minden az enyém. Minden. Még az a pénz is, ami per pillanat a te pénztárcádban van, az is az enyém. A te időd, a te egész életed, minden az enyém. Ha akarja, akkor Budafokon lesz református gyülekezet. Virágozni fog, növekedni fog 2020-ban is, de csak akkor, hogyha ő akarja. És ebben bármilyen megrendítő, bármilyen furcsa, szüksége nincsen ránk. Ő nélkülünk is tudja mindezt végrehajtani. Nekünk van rá szüksége. Azért gyűlünk itt össze hétről hétre, hogy őt hívjuk, és hozzá könyörögjünk, hogy áldja meg a mi munkánkat, a mi áldozatainkat, és adja rá az ő áldását. Kedves testvérek, nekünk ezt mondja tehát itt a Zsoltárban Isten, hogy gondoljuk át mindazt, amit eddig vele kapcsolatban, hitünkkel kapcsolatban, kereszténységünkkel kapcsolatosan gondoltunk, és kezdjük el végre az ő szemével látni mindezt. Megérteni azt, hogy ez a történet nem rólunk, hanem róla, a mi személyes Istenünkről szól, aki egy egészen más megközelítést vár el tőlünk. És el is mondja, hogy mit. Ugye ezt mondja ezeknek a kegyes zsidóknak, és nekünk is, hogy hála adásodat áldozd az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Ugye azt mondja, hogy amit Isten elsősorban vár tőlünk, az, hogy legyünk hálásak neki. A hála egy furcsa érzés, gyakran összekeverjük az örömmel és a boldogsággal, van hozzá köze, de valójában a hála az egyfajta függést, talán szélsőséges esetében kiszolgáltatottságot is jelent. Amikor hálás vagyok Istennek, akkor azzal azt ismerem el egy boldog felismeréssel és rácsodálkozással, hogy neki köszönhetek mindent az életemben. Hogy mindaz az áldás, ami akár az elmúlt évben is velem kapcsolatban történt, azt neki köszönhetem, és nem magamnak. Ő az, aki megáldott engem. És azt mondja, hogy erre a hálára, ezt a hálát igényli tőlünk Isten. Így lehet hozzá közelíteni. Ez a helyes, kegyes, hívő, vallásos hozzáállás Istenhez, hogyha hálásak vagyunk neki. Ha az ő szerető kezéből fogadjuk el az életünket, és teljesítjük neki a fogadalmainkat. Tulajdonképpen hűségesek vagyunk hozzá. Ezt a hűséget várja el tőlünk, hogyha mi az ő gyermekei vagyunk, és annak tartjuk magunkat, akkor legyünk hűségesek Istenhez, ezzel a hálás lelkiséggel, lelkülettel. Ami úgy jelenik meg a mindennapokban, nagyon szép ez a szinte aranymondásszerű ige, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Ez a keresztény élet körforgása gyönyörű szépen. Nyomorúságba kerülünk, hétről hétre talán, de évről évre biztosan. Ott vagyunk a nyomorúságainkban, lelki, testi értelemben, és Isten azt várja el, hogy hívjuk segítségül őt. Olyan egyszerűen hangzik ez, de mégis gyakran milyen nehéz, ugye? Nagyon sok olyan keresztényt ismerek, aki pont a nyomorúság idején nem tudja Istent segítségül hívni. Mert ő úgy gondolja, hogy csak és kizárólag akkor beszél Istennel, amikor éppen lelkileg tökéletes az állapota, amikor úgy tud bejönni a templomba, hogy nem kell szégyenkeznie semmi miatt, amikor nincsenek esetleg titkos bűnei, vagy olyan fájdalmi nehézségei, amit rejtegetnie kellene. Ugye? Amikor úgy tudok Istennel beszélni, mintha egyenrangú partnerek lennénk. Amikor a szemébe tudok nézni, de pont, hogy nem erről szól ez a történet, hanem arról, hogy amikor a nyomorúságban vagy, akkor hívd Istent segítségül. Amikor a legmélyebben vagy, amikor összeomlik körülötted minden, a kapcsolataid, akár a karriered, a munkád, és átéljük ezt az életünkben időről időre. Egy emberöltőben legalább egyszer-kétszer ezt a nyomorúság idejét, és akkor kell Isten segítségül hívni. Mert akkor, ahhoz kapcsolódóan ígéri az ő szabadítását, és ebből fakad az a dicsőítés, az a hálaadás, ami az igazi, szívből jövő és Istennek tetsző Isten tisztelet. Ez a keresztény élet körforgása, ilyen egyszerű. Hívd segítségül Istent, amikor bajban vagy, és ő akkor megszabadít. Ne szégyeld ezt, hanem legyél bátor ebben, hogy Isten segítségül hívd. Kedves testvérek, jó, hogyha magunk elé képzeljük a következő évre gondolva azt, hogy bármilyen nehéznek ígérkezik, szinte kötéltáncos mutatványnak néha azt érezzük, hogy jobbra és balra is szédít a mélység, ami előttünk van, és olyan sok kihívás, olyan sok a nyomorúság idejére utaló nehézség van előttünk, mégis arra bíztat minket az ő népét Isten ebben a Zsoltárban, hogy bízzuk újra a mi életünket ő rá. Hogy úgy induljunk el ezen a vékony kötélnek tűnő következő éven, ami életünket így folytassuk, hogy tudjuk, hogy ha le is esnénk, ott van az a védőháló, ott van az a csodálatos isteni tenyér, amely elkap bennünket. Ezt ígéri Isten. Nem azt ígéri, hogy nem fogunk leesni sohasem, hogy biztos, hogy át fogunk menni azon a nehéznek ígérkező következő éven, hanem azt ígéri, hogy ha leesnénk, akkor nem fogjuk összetörni magunkat. Akkor ott nem lesz vége a történetnek, mert ő elkap minket, és megszabadít bennünket. Olyan jó lenne, hogyha ezt át tudnánk élni. De milyen érdekes, hogy nem hagyja itt abba Isten az ő üzenetét, hanem folytatja. A másik nagy csoport, akit megszólít, hát nagyon egyszerűen a bűnösök. Elmondom azért ezt is, bár gondolom, hogy itt senki nem érzi megszólítva magát ezáltal, hogyha azt mondom, hogy a bűnösök, de azért hozzátartozik ez is a Zsoltárhoz, úgyhogy csak olyan elméleti síkon közelítsünk most ehhez az üzenethez, mintha mi is érintve lennénk. A bűnösök olyanokról beszél itt, akik kiesnek Isten szövetségéből, akik elveszítik ezt a bizalmat Istennel szemben. Ugye nem olyanokról elsősorban, akik soha nem is hallottak Istenről. Ugye azt mondja, hogy mered emlegetni rendelkezéseimet és szádra venni szövetségemet. Olyanok, akik valamit már hallottak róla, valamit kapizsgálnak vele kapcsolatosan, de nem értik, nem tudják, hogy kicsoda Isten. Pont olyanok, mint a 2019 és 20-as évben Magyarország lakosságának a 90%-a. Olyanok, mint a mai ember, akik közül sokan ismerik Isten nevét, talán a 10 parancsolatból is néhányat fel tudnak sorolni, néha talán emlegetik is, főleg akkor, hogyha velük szemben szegi meg valaki ezeket a parancsolatokat, és van, amit szeretnek belőle, van, amit elfogadnak, de válogatnak, bírálgatnak, és azt mondják, hogy hát azért vannak benne elavult, régi, 3000 éves, már idejét múlt parancsolatok és olyan dolgok, amelyekkel nem kell foglalkozni. Ezek azok az emberek, és szépen leírja ezt a Zsoltáros, akik szerint minden relatív, minden változó. Akik szerint lehet válogatni Isten szavaiból, és legfőképpen a hit és Isten törvénye az, ami néha így mondják, hogy nagyon személyes, csak az én belső ügyem, de máskor őszintén kimondják, hogy relatív. Mindenki másképp közelít Istenhez, másképp hallja Isten szavát, és másképp teljesíti az ő parancsolatait. Soha semmi sem fekete vagy fehér, mindig minden szürke. Ugye ismerjük ezt a gondolkodást, hogy ne fogalmazz már olyan sarkosan, olyan sokszor megkapom ezt lelkészként, hogy ne mondd már ezt, hát nem lehet mindig mindent feketén és fehéren látni, nem lehet kimondani semmire sem olyan határozottan, hogy az bűn, anélkül, hogy ezt meg, azt meg, amazt figyelembe ne vennéd. Nem lehet kimondani azt, hogy valami igaz vagy helyes, vagy éppen helytelen és hamis, mert hogy ez túl sarkos, ez nem politikailag korrekt, ez nem veszi figyelembe a kontextust, Mert hogy minden relatív. Megkötöz minket is ez a gondolkodás, az egyházat is, az ott van bennünk, kedves testvérek, hiszen ezt szívjuk magunkba, talán nem itt a templomban, de ha kilépünk a templomajtón kívül, ez van már benne a levegőben, és ezt szívjuk magunkba. Éppen ezért nem tudunk még a legfontosabb, a legégetőbb közéleti kérdéseinkben sem egyházi szinten megszólalni határozottan. Nem tudunk olyan kérdésekben, mint az eutanázia, az abortusz, határozottan Istent igéjét képviselni. Nem tudunk olyan a kultúránkból fakadó bűnökkel szemben felszólalni, mint például a magyar alkoholizmus kérdése. Ugye több millió alkoholista él ebben az országban, és mi mégis olyan ritkán beszélünk róla. Ugye, ahogy csak említettem is, felkapta mindenkit a fejét, itt láttam, ugye olyan ritkán beszélünk erről az úrasztalánál. Pedig ez a mi magyar bűnünk, ami a magyar kultúránkból fakad. Azért vagyunk olyan elnézők vele szemben, mert magyarok vagyunk, és részének tartjuk a mi vendéglátásunknak, vendégszeretetünknek, és mégis azt látjuk, hogy milyen gyakran pusztít. Pusztítja a személyt, a kapcsolatokat, családokat, és elnézők vagyunk vele. Nem szólunk bele, mert hogy talán ez a család, a személy, a magánügye, mert biztos megérdemelte, stb. Kenjük és maszatoljuk folyamatosan az igazságot, pontosan úgy, mint azok a bűnösök, akiknek itt Isten ebben a Zsoltárban szól. És milyen érdekes, hogy egy másik nagyon izgalmas tulajdonságát is elárulja itt a bűnösöknek Isten. Méghozzá azt, hogy gyűlölik a tekintét. Ugye azt mondja, hogy hiszen te gyűlölöd a feddést, és elveted igéimet. A bűnös ember egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy utálja a tekintét. Az isteni tekintét, amely megszólal az ő életében, elveti azt, és azt mondja, hogy drága Isten, én elfogadom, hogy létezel, te is fogadd el, hogy én is létezek, csak ne szóljunk bele egymás ügyeibe. Én nem megyek a templomba, te meg ne gyere be az én nappalimba és hálószobámba, ugye? Szeretjük mi is azt, hogyha Isten csak szeret minket, csak megölelni akar, de dorgálni, feddeni még véletlenül sem. Mert mi köze van ahhoz, hogy milyen társaságba járok? Mi köze van ahhoz, hogy hogyan viselkedek a családommal? Mi köze van az én szexuális életemhez például Istennek? Mégis milyen jogon szól bele? Áldjon meg engem, mosolyogjon a sarokban, de hagyjon békén a parancsaival, és ne akarja megmondani, hogy mit csinálok, vagy mit csináljak. Egy lejárt korszak, egy tekintély elvű világkép itt ragadt régi terméke Isten sokak szerint, aki csak bele akar szólni. Márpedig egy modern, demokratikus világban Isten csak is, ismerjük ezt a szép és egyébként nagyon kedves kifejezést, csak is a kísérője lehet a mi életünknek. Álljon oda mellénk, fogja a mi kezünket, és jöjjön velünk mindenhová, ahova mi megyünk, de ne akarja megmondani, hogy merre menjünk. Örüljön velünk, szomorkodjon velünk, de ne akarja megmondani, hogy mit csináljunk. És akkor Isten szól, és azt mondja, hogy először nézd magadba, nézd meg azt a rengeteg hazugságot és ellentmondást, amely ebből a gondolkodásból fakad. Nem volt-e jellemző rád valamelyik, hogy szeretetről beszélsz, de amikor arról van szó, hogy áldozatot kellene hozni a szeretteidért, akkor valahogy vonakodsz megtenni mindezt. Mert mégiscsak nehogy már nekem kelljen áldozatot hozni, és még gyakran a testvéreidet is gyűlölöd. Tisztességről beszélsz, de mindenféle apró, pici stikliben benne vagy. Mert hát az úgy sem számít. Azt mindenki úgy csinálja. Az nem bűn, ha nem veszik észre. Olyan gyakran benne vagyunk ezekben. Hűségről beszélünk, de valójában hűtlenek vagyunk. Vagy magunkkal, vagy a barátainkkal, szeretteinkkel szemben. Kedves testvérek, legyünk elég őszinték ahhoz, hogy meglássuk magunkat Istennek ebben a tükrében, amit felénk tart. Azt mondja, hogy nézz bele ebbe a tükörbe, és tedd fel magadnak ezt a kérdést. Az egyik legmegrendítőbb mondata ez a Szentírásnak. Azt hiszed, ezt mondja Isten, azt hiszed, hogy én is olyan vagyok, mint te. Azt hiszed, hogy velem lehet így, hogy én olyan vagyok, mint az adóhatóság, amelyik néha behunja a szemét, és nem figyel oda a kis halakra, hogy a nagy halakat kapja el, vagy éppen fordítva. Azt hiszed, hogy én is megvesztegethető vagyok, hogy én szemet hunyok a te életed felett, a te bűnös gondolataid felett, amelyet lehet, hogy senki más soha nem lát és nem hall, de azt hiszed, hogy én is szemet hunyok felette, hogy olyan vagyok, mint te. Bele akarsz keverni engem a te bűnös gondolataidba, életedbe, és nem látod meg, hogy mennyivel másabb vagyok, mint te. hogy én tényleg a Szent Isten vagyok, aki ezzel a szentséggel jön hozzád közel ebben az új évben, és várja el, hogy változz meg. Változz meg, ezt mondja a bűnös embernek, azt mondja, és ez egy nagyon fontos üzenet, hogy van út, amelyen járhatsz. Olyan gyakran halljuk ezt, hogy nincsen előttünk út, hogy sötétbe, homályba burkolózik a jövő, nem tudjuk, hogy merre kellene járnunk, vagy éppen, hogy olyan sok út van, hogy nem tudunk dönteni közülük, hogy melyik utat válasszuk, akár az életvezetéssel kapcsolatban, akár a hitünkkel kapcsolatosan. És Isten azt mondja, hogy van út, kedves testvérem, kedves relativista, bűnös, modern, posztmodern ember, van út. Egyetlen út, amelyen járhatsz, amelyen járnod kell, és ennek az útnak a végén ott van a szabadítás, amely megszabadít téged minden kételytől, minden bűnöttől, ott van a megváltás ezen az úton. Ehhez viszont döntened kell, vállalnod kell az Istennel való őszinte szembenézést, a bűnbánatot, a megtérést, és azt, hogy erre az útra lépsz. És azt ígéri nekünk, hogy aki ilyen úton jár, ezzel fejeződik be a Zsoltár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Annak mutatom meg Isten szabadítását. Kedves testvérek, azt kívánom mindannyiunknak, hogy éljük át Istennek ezt a csodálatos szabadítását, amit kínál, ahogy láthattuk, a hívő kegyes embernek is. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. És ezt a szabadítást kívánja azoknak, akik még talán távol vannak Istentől, akik bűnösök, akik nem ismerik fel saját életük ellentmondásait, gyengeségeit, akik nem képesek szembenézni Istennel és önmagukkal. Ezt az utat, a hálaadás, az odafordulás, a bűnbánat és a megtérés útját kínálja nekünk, amelynek a végén ott a szabadítás és a megváltás. Azt kívánom magamnak és nektek, kedves testvéreim, hogy ebben az új évben bátran, hittel lépjünk rá erre az útra, és engedjük, hogy Isten, aki közel akar jönni hozzánk, megszólaljon és alakítsa, formálja a mi életünket. Fakadjon mindebből hála, öröm és szabadítás. Úgy legyen. Amen. Kedves testvére, kedves gyülekezet, most válaszoljunk Isten szavára, és keressük ki a 240. énekünket, és annak első és második verszakait énekeljük. Emeljük most szíveinket Istenhez, válaszoljunk az ő megszólító szavára. Drága mennyei atyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük a te megszólító, szívünkig hatoló igédet. Köszönjük azt, hogy te valóban napkelettől napnyugtáig hívod ezt az egész földet, és benne minket személyesen is, minket, aki a te gyermekeid vagyunk. Köszönjük neked, Urunk, ezt a megszólítást, és add, hogy most valóban a szívünkig hatoljon a te igéd. Add, hogy valóban megértsük azt, hogy te nagyon nem olyan vagy, mint amilyenek mi vagyunk. Hogy meglássuk magunkat abban a tükörben, amelyet elénk tartasz, ami rejtegetett, bűnös, titkos életünkkel, amelyet olyan jó lenne ott hagyni, magunk mögött hagyni, és megragadni a te kezedet, és újat kezdeni veled. Egy könyörgünk azért, hogy hadd tudjuk komolyan venni a te ígéreteidet. Azt, hogy te valóban velünk vagy a nyomorúság idején, hogy ott tartod a te kezedet alattunk, és biztosak lehetünk benne, hogy mi a te kezednél mélyebbre már sohasem hullhatunk. Add, hogy ebben bízzunk, ezzel a reménnyel, ezzel a hittel kezdjük el ezt az új évet. És könyörgünk mindazokért, akiknek talán ingadozik még a hite, akik nem tudják rád bízni magukat, akik nem tudják talán még elfogadni, oda tárni az ő életük minden részét, minden szeletét a te tekinteted, a te jelenléted felé. Kérünk téged, hadd lépjenek rá arra az útra, amelyet te készítesz nekük. Hadd lássák meg a szabadítást, a szabadságot, a szeretetet és a kegyelmet ezen az úton. Így könyörgünk a mi gyülekezetünkért, add, hogy sose higgyük azt, hogy rólunk szól ennek a közösségnek az élete, hogy hadd lássuk meg azt, hogy te építed ezt a gyülekezetet, te mozgatod meg az emberek szívét, életét, te adod, hogy itt közösség legyen. Könyörgünk a te szent lelkedért, hogy legyen és maradjon a mi gyülekezetünkkel, személyesen velünk is, a mi családjainkkal. Áld meg ezt a következő évet, attól, hogy tudjunk veled járni, a te kezedet fogva. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el most helyeinket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk még egyszer mindenkit itt a budafoki református templomban, új esztendőnk első istentiszteletén, és innen is még egyszer áldott, békés, boldog új évet kívánunk mindannyiunknak. Szeretettel hirdetem, hogy ezen a héten, vasárnap, január 5-én 10 órától megterítjük az úrasztalát, úrvacsorai közösségre hívunk minden kedves testvérünket. Ezzel kapcsolatban hirdetem, hogy január 4-én szombaton este vesperás istentisztelet lesz itt a templomunkban este 6 órától. A mai napon az igét Fraskóné 6-os Katalin presbiter testvérünk olvasta, köszönjük az ő szolgálatát. Kedves testvérek, hívunk és várunk minden kedves jelenlévőt, gyülekezeti tagjainkat közös imádságra. Ezen a héten is imádkozzunk azért, hogy mindaz, amiről talán ma is szó volt, amellyel kapcsolatban az ige megszólított minket, hogy a mögöttünk lévő esztendőt közösségi és egyéni szinten is tudjuk méltóképpen lezárni, Isten elé vinni, őszinte tiszta szívvel, és imádkozunk azért, hogy mindazok, akiknek talán megtérésre van szükségük, változásra ebben az új évben, azok képesek legyenek meghallani Isten megszólító szavát. Imádkozzunk a gyászolókért, a betegekért, azért, hogy Isten valóban közel jöjjön a mi gyülekezetünkhöz, és érezzük az ő jelenlétét ebben az új évben is. Kedves testvérek, szeretném ismertetni, hirdetni a 2019-es év úgynevezett népmozgalmi adatait, összehasonlítva az előttünk lévő esztendővel, a 2018-assal. 2018-ban és 2019-ben is furcsa módon ugyanannyi, hajszál pontosan 51 keresztelő volt gyülekezetünkben, mindkét alkalommal 4 fő, 4 felnőtt keresztségre került sor. 2018-ban 11 konfirmáció volt a gyülekezetünkben, 2019-ben 43 konfirmáció, ebből 8-an felnőtt korukban konfirmáltak. 2018-ban 11 esküvőre került sor itt a templomunkban, 2019-ben 8 pár kérte Isten áldását az ő közös életükre, és végezetül 2018-ban 33 alkalommal álltunk meg ravatal mellett, 2019-ben pedig 29 alkalommal hirdettük a feltámadás evangéliumát. Átadom a szót gondnok úrnak.
Kedves testvérek, én is a magam és a presbitérium nevében is áldott új esztendőt kívánok mindenkinek. És azzal is egyből, hogy kezdjük meg az óvodába és az iskolába a jelentkezéseket. A választói névjegyzéknek a november 30-i pénztári állapot szerinti listája a pénztárosi asztalnál megtalálható. Kérem a testvéreket, hogy ellenőrizzék, hogy helyes adatok vannak-e benne, néha lakcímek, egyebek megváltoznak, és ha megjegyzésük van, akkor egy telefonszámot is kérem, hogy írjanak oda hozzá. Egyben kérjük azt is, hogy az idei évben is alapítványunkat, illetve egyházunkat támogassuk 1%-kal. A hírlevél és a iskolai ötlet adó módszertani könyv továbbra is elérhető az iratterjesztésbe. A 2020-as munkatársi hétvégére február 7-e és 9-e között Balatonszászon kerül majd sor. Kérjük majd a meghívókat, hamarosan kiküldjük. A gyülekezeti tábor pedig augusztus 20 és 26 között szintén Balatonszászon lesz. Kérem, hogy akik már ilyenkor tervezik a nyarokat, azt ezt is tegyék bele, és mindenkit a 3 hónapostól a 103 évesig szeretettel várunk erre a hetes alkalomra. Ismerkedjünk így egymással is. Kárpátaljai testvéreink javára továbbra is hirdetjük a támogatást. Még egyszer boldog új évet mindenkinek!
Kedves testvére, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk. Énekeljük záró énekünket, majd fogadjuk az áldást. Záró énekünk a 264. dicséret, 5 versszakát énekeljük.
Yeah.
Fogadjuk Isten áldását. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen.